Bács rádiózást kíván a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egriesek áldozópappá szentelte Vukas Bernard Urich diakónust, valamint diakónussá szentelte Osztia Balázs és Jammarek Briszka pap növendékeket az Egri Redemptoris Mater Egyházmegyei Missziós Szemináriumból a hétvégén a Bazilikában. A főpásztor köszöntötte az egyházmegye jubiláló papjait is. A beöltözést és a krizmával történő megkenés követően az új misés a főpásztorral és a jelenlévő papsággal együtt mutatta be a szentmisét. Az ünnepi eseményt rádiónk élőben közvetítette, és a Szent István Televízió is a YouTube csatornáján, így ott visszanézhető, illetve a teljes beszámoló elolvasható az Egri Főegyházmegye honlapján. Elindítják a tisztító tűzműveletet és megszabadítják a magyarokat a politikai és gazdasági maffiától, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök kifejtette, a tisztító tűzművelet részeként kezdeményezik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését az alaptörvény módosításával. 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselői mandátumot, megerősítik a bírói önigazgatást, a kúria és az országos bírói hivatal vezetőinek visszahívásának és megválasztásának szabályai megváltoznak. A bírók kétharmada kezdeményezheti a kúria és az OBH elnökének visszahívását. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal vezetői rendőri védelmet kapnak. Az alaptörvény módosítás véleményezése megjelent a kormány.hu oldalon. Augusztus 20-a a nemzet ünnep előtt biztosan lesz új köztársasági elnöke Magyarországnak, mondta Magyar Péter később megtartott tájékoztatóján. Sürgősségi javaslattal tárgyalja az országgyűlés a polgármesteri fizetések befagyasztásáról szóló Tiszaes törvényjavaslatot. A múlt héten benyújtott indítványról már ezen a héten vitáznak, erről is döntöttek a parlamentben. Kivételes eljárásban fogja tárgyalni az országgyűlés azt a törvényjavaslatot, amely a védett üzemanyagár kivezetéséről szól. Ez felhatalmazást adhat Kapitány István gazdasági és energetikai miniszternek, hogy rendeletben döntsön a hatósági ár megváltoztatásáról. Az elmúlt 100 év legsikeresebb időszaka volt az előző 16 év, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint ebből 14 évig éppen ezért támogatta őket Magyar Péter is. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője a maffia vádakat a leghatározottabban visszautasította. Óriási hibának a Multik érdekének nevezte a 3%-os kedvezményes kis- és középvállalkozói hitel eltörlését a KDNP országgyűlési frakcióvezetője. A döntés az Európai Bizottság elvárásainak teljesítése, Rétvári Bence szerint. Májusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt úgynevezett központi arrendszere 43,5 milliárd forintos többlettel zárt, szemben az előző évi, azonos havi 129,5 milliárd forintos többlettel, erősítette meg részletes jelentésében a pénzügyminisztérium. Az első 5 hónapban így az államháztartás központi arrendszere 3806 milliárd 300 millió forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 90,2%-a. A Fidesz kormány által bevezetett és a Tisza kabinet által meghosszabbított védett áras rendszer a magyar családi tulajdonban álló benzinkutakat üzemeltető KKV-knek március óta mintegy 7,5-8 milliárd forint veszteséget okozott. A kár enyhítésére az előző kormány támogatási programot hozott létre, amit a jelenlegi vezetés, mint jogutód, most nem akar végrehajtani, írt a közleményében a Független Benzinkutak Szövetsége. A kis benzinkutasok ezért tiltakozást szerveznek péntekre. Végül az időjárásról. Sokat süt majd a nap, de ismét erőteljessé válhat a felhőképződés, amiből néhol záporzivatar kialakulhat, ha a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 18-19, napközben aztán 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái. Leó pápa szombatesti beszéde Lodigianóban. A migráció ma összetettebb, de épp úgy kihívás az egyháznak. Remény, szeretet, béke. A világnak nagy szüksége van Jézus üzenetére. Leó pápa vasárnapi úrangyala imája. Nyújtson segítséget és biztonságot a keresőknek. Leó pápa felhívása. A pápa hétfőn a Lejeune alapítványhoz. Az orvostudomány soha nem lehet a tervezett halál szolgája. Leó pápa Lodigianóban. A migráció ma összetettebb, de épp úgy kihívás az egyháznak. Páviában tett szombati apostoli látogatásának utolsó állomásaként kora este Leó pápa a közeli Lodigiano kisvárosát kereste fel, hogy lerújja tiszteletét az 1850-ben ott született Cabrini Szent Franciska emléke előtt, aki az USA-ba kivándorló családoknak lett missziós apostola. A Szent Atya az ő emlékének szentelte a beszédét, és szólt a migráció mai, sokkal bonyolultabb helyzetéről, amely azonban nem kevésbé igényli az egyház támogatását. Leó pápa örömmel köszöntötte Cabrini Szent Franciska földieit, polgári és egyházi hatóságait. Azért vagyok ma itt, szólt a Szent Atya, hogy tiszteletemet fejezzem ki Cabrini anyának, a migránsok védőszentjének, az Amerikai Egyesült Államok első női szentjének, aki 1850-ben itt született Sant'Angelo Lodigianóban és Chicagóban, az én szülővárosomban halt meg 1917-ben. Amikor megtudtam, folytatta a pápa, hogy Sant'Angelo Lodigiano mindössze néhány kilométerre van Páviától, úgy gondoltam, megragadom az alkalmat. És most itt vagyok. Köszönöm a meleg fogadtatást. Így mutatja meg Lodigiano egyháza a pápa iránti szeretetét, egy olyan szeretetet, amelyet Cabrini anya egyedülálló odaadással és engedelmességgel táplált. Amikor ugyanis elérkezett az idő, hogy szerzetesi intézménye végső döntést hozzon az ő küldetése irányáról, ő azt akarta, hogy a pápa irányítsa azt. 13. Leó pápa pedig világosan fogalmazott,
non all'oriente, ma all'occidente.
Nem keletre, hanem nyugatra menjen, hogy ott szolgálja az Amerikában élő több ezer olasz emigráns életét, ahogyan azt Piacenza püspöke Scalabrini Szent János már korábban is tanácsolta neki. E két világosan látó pásztor hangján keresztül Cabrini anya értelmezte az idők jeleit és megértette, hogy el kell engednie a Kínába szólító missziós álmát, ahol Xaveri Szent Ferenc példáját követte volna, de most hivatását ott kell megvalósítania, ahol abban a pillanatban a legnagyobb szükség volt rá. De, kedves testvéreim, ha mai világra nézünk, mit is mondhatunk? Kérdezte Leó pápa. A jel, nevezetesen a migráció jelensége, most egy másik szakaszba lépett, amely minden bizonnyal összetettebb, de épp úgy kihívás jelent az egyház számára. Tegyük fel magunknak a kérdést. Ha Franciska anya ma élne, mit mondana neki az ő misszionárius lelkülete? és mit mondana Krisztus szíve az ő szívének, aki szerzetes nőként az ő országának szolgálatára szentelte életét. És mit kért volna tőle egy olyan pápa, mint Ferenc pápa, aki olasz bevándorlók fia? A migránsok szolgálatát ő pápasága egyik kulcsfontosságú szempontjává tette. Ferenc pápa a Dilexit Nos kezdetű negyedik és egyben utolsó enciklikáját Krisztus szíve ember és isteni szeretetének, vagyis a végtelen szeretet misztériumának kívánta szentelni, amely Cabrini Szent Franciska életének és művének egyetlen igazi hajtó ereje volt, de még inkább annak, ahogyan azt elérte, pontosította Szent Atya. Ebben az enciklikában Ferenc pápa ezt írja. A Krisztus szíve iránti áhított időszerűsége különösen nyilvánvaló számos női és férfi szerzetes rend evangelizáló és oktató munkájában, amelyeket kezdeteitől fogva ez a krisztológiai lelki tapasztalat jellemez. Leó pápa megörökölte és továbbvitte Ferenc pápa tanítóhivatalát a szegények iránti szeretetről szóló Dilexit Te kezdeti apostoli buzdításával, amelyben a bevándorlók kíséréseként megjelenő szeretetről beszél Cabrini Szent Franciska és Scalabrini Szent János példáin keresztül. Szent Franciska anyai szíve, amely soha nem nyugodott, mindenhol megmozdult feléjük, a bevándorlók felé, a nyomornegyedekben, a börtönökben, a bányákban. Ő maga ezt írta, egyetlen feladat sem lesz túl nehéz, egyetlen ország sem túl távoli,
nessuna terra troppo lontana.
Egyetlen ember sem lesz túlságosan megsebzett Jézus szívének szeretete, és mindazok által, akiket meghívtak, hogy Krisztus szeretetének hordozói legyenek a világban. Mi is lehet a napjainkban időszerűbb karizma ennél? Ezt itt mondom Cabrini anya szívének erekéje előtt, amelyet a kodonyói anyaházból hoztak. Miközben üdvözlöm és szeretettel köszöntöm lelkilányait, a Jézus Szent Szíve missziós nővéreket, kérdezem, mi lehetne ma időszerűbb, mint egy olyan missziós karizma, amely a migránsok szolgálatában áll? Ezt megragadva a pápa felhívást intézett különösen a fiatalokhoz. Ismerkedjetek meg Cabrini Szent Franciskával. Olvassátok Jézus és a misszió iránti szenvedéllyel teli írásait, leveleit, úti naplóit, lelki gyakorlatos jegyzeteit. Aki olvassa, azt lenyűgözi Cabrini anya tanítása. Lelke egyszerre volt szemlélődő és tevékeny, elmerült Krisztus szívének szeretetében, és ez rendkívüli munkabírást és lelki erőt adott neki, összhangban azzal a páli mottóval, amelyet az intézménye számára választott, mindent elvisel Krisztusban, aki erőt adott nekem. A Szent Atya ezt a felhívást különösen Lodigiano helyi egyházához intézte, amely ma olyan nagy szeretettel fogadta őt. Azt óhajtotta, hogy a Lodi egyházmegye San Bassiano védőszentje pártfogásával bárcsak mindig kitűnne azokkal a tulajdonságokkal, amelyek az ilyen dicsőséges leányában felragyogtak. Szent Cabrini Franciska példája és közben járása segítse őket, hogy Krisztust mélységesen szeretve evangéliumának tanúi legyenek a legszegényebbek szolgálatában. Segítse őket abban, hogy a szinodalitást hatékonyan éljék, járjanak együtt, törekedjenek az életszentségre az adományok és szolgálatok sokféleségében. Ezért imádkozik a pápa értük, és imádkozik az Úrhoz, Jézus Szent Szívének misszionáriusaért minden közösségben. Isten áldja meg őket, és újítsa meg hűségüket Cabrini anya karizmájával. Az egész egyház tekintsen erre a csodálatos szeretet misszionáriusra, hogy megtanulja, mit jelent Isten országát szolgálni a történelem közepete. Végül Leó pápa szívből adta apostoli áldását minnyájukra és szeretteikre, majd a találkozót követően helikopterrel visszaindult a Vatikánba, ahová szombat este 9:40 tájban érkezett meg. Remény, szeretet, béke. A világnak nagy szüksége van Jézus üzenetére. Leó pápa úrangyala imája. Saját hivatásunknak megfelelően legyünk mindannyian Jézus misszionárius tanítványai. Hitünk és küldetésünk gyökerezzenek a Jézussal való mély kapcsolatunkban. Buzított rá Leó pápa vasárnap délben az úrangyala erimádkozása előtt mondott beszédében. Ma is, mint Szent Máté, a vasárnapi evangéliumi szakasz szerzője korában, a világ különböző pontjain sok kereszténynek kell szembenéznie üldöztetéssel, ellenségeskedéssel. Korunkban is kihívás jelent, hogy hűségesek maradjunk Jézus tanításaihoz, kérdessük igéjét, és a gyűlöletre szeretettel, az erőszakra szerítséggel, a csüggerésre kitartással válaszoljunk, tanította katekézisében a Szent Atya. A vasárnapi evangéliumi szakaszban Jézus, amikor tanítványait misszióba küldi, többek között a következő buzdítást intézi hozzájuk. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban.
Voi ditelo nella luce.
És amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. Egymás mellé helyezi azt, amit fülünkkel, vagyis a szívünk mélyén hallunk, és amit mindenkinek hirdetnünk kell. Emlékeztette bennünket arra, hogy az evangélium hirdetése elsősorban azt jelenti, hogy megosztjuk a Jézussal való személyes találkozásunkat, amely mindenki számára egyedülálló. Az apostolkodás ereje ugyanis a módszereken és eszközökön túl a Szentlélek bennünk végzett működésén és válaszunk hitelességén alapul, mutatott rá a Szent Atya, idézve Aquinói Szent Tamás tanítását, miszerint a hithirdetés a szemlélt igazság közlése. Contemplata aliis tradere, vagyis a szemlélődni és a szemlélt igazságokat másoknak továbbadni. A szemlélődés, a kontempláció nem pusztán egy olyan kizárólagos élmény, amely csak néhány szentnek, szerzetesnek vagy remetének adatik meg, állapította meg Leó pápa. Mindannyian képesek vagyunk rá, ha arra törekszünk, hogy a mindennapi teendőink között megőrizzük azokat a nyugodt pillanatokat, amikor csendben megállunk Isten előtt, hogy meghallgassuk a hangját, hogy rábízzuk örömeinket és gondjainkat, és ővele együtt áttekintsük az életünket. Ez egyre szilárdabbá és tudatosabbá teszi hitünket, és ennek következtében hiteles és szabad apostolokká, olyan férfiakká és nőkké válunk, akik képesek visszatükrözni az evangélium ragyogását minden környezetben és az élet minden helyzetében, és ott is tudnak tanúskodni róla, ahol értékét nem értik meg, vagy nem fogadják el. A pápa emlékeztetett rá, hogy Szent Máté, a vasárnapi evangéliumi szakasz szerzője, olyan közösségeknek írt, amelyeknek nem volt könnyű az életük. Ellenségeskedéssel és üldöztetésekkel kellett szembenézniük, ahogyan ez még ma is sok keresztény esetében történik a világ különböző pontjain. Nagy volt a kísértésük, hogy elbátortalanodjanak és hagyják, hogy legyőzze őket a fáradtság vagy a félelem. Ma is akárcsak Máté evangélista korában nagy kihívás jelent, hogy hűségesek maradjunk Jézus tanításaihoz, és hirdessük igéjét és a gyűlöletre szeretettel, az erőszakra szerítséggel, a csüggedésre kitartással válaszoljunk. Ezért elengedhetetlen, hogy hitünk és küldetésünk a Jézussal való mély kapcsolatunkban gyökeredzenek. Ebből merítünk erőt ahhoz, hogy ne hagyjuk fel, és minden körülmények között továbbadjuk mindenkinek a reményről, a szeretetről és a békéről szóló üzenetét. A világnak nagyon nagy szüksége van rá, hangsúlyozta Leó pápa, majd az üzenő közbenjárását kérve zárta a vasárnap déli úrangyala erimádkozása előtt mondott beszédét. Szűz Mária segítsen nekünk, hogy saját hivatásunknak megfelelően mindannyian az Úr Jézus misszionárius tanítványai legyünk.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Nyújtson segítséget és védelmet a biztonságot keresőknek. Leó pápa felhívása. Az úrangyala erimádkozása után a pápa emlékeztetett rá, hogy szombaton, június 20-án ünnepelték világszerte az ENSZ által kezdeményezett Menekültek világnapját, a menekültek jogállásáról szóló egyezmény 75. évfordulójának alkalmából. Az egyezmény azzal a céllal jött létre, hogy védelmezik mindazokat, akiket üldöznek, és akik kénytelenek elhagyni szülőföldjüket, otthonokat és családjukat. A Szent Atya annak a reményének adott hangot, hogy az a szellemiség, amely a fontos nemzetközi jogi eszköz kidolgozását ihlette, napjainkban is továbbra is megvilágítja a nemzetek vezetőinek lelkismeretét. Senki sem fordíthatja el tekintetét azoktól, akik védelmet és biztonságot keresnek. Leó pápa beszéde a Jérôme Lejeune alapítványhoz. Az orvostudomány sohasem lehet a tervezett halál szolgája. A Szentatya hétfőn délelőtt fogadta a Vatikánban a Jérôme Lejeune alapítvány 80 tagját, akik a világhírű genetikus professzor születésének 100. évfordulójára emlékeznek. A tiszteletre méltó tudóst a prófétai lelkülete indította arra, hogy minden emberi lény életét megvédje az isteni teremtésből eredő sérthetetlen méltóság nevében, emelte ki a pápa. Lejeune francia orvosprofesszor tudományos kutatói életét a fogyatékkal élő gyermekek betegsége tisztázásának szentelte. Felfedezte, hogy a Down-szindrómát genetikai rendellenesség
XXI.
Kromoszoma jelenléte okozza. Ezzel tudományosan igazolta a betegség okát, eloszlatva a szülőket érintő akkori társadalmi előítéleteket. Elismerve Lejeune professzor tudományos kiválóságát és az egyház iránti fáradhatatlan odaadását, Szent VI. Pál pápa a Pápai Tudományos Akadémia tagjává nevezte ki. Később Szent II. János Pállal való mély barátsága és az élet védelmében vallott közös elképzelésük adta az alapját a Pápa Életvédő Akadémia megteremtésének, amelyet Lejeune professzor feltétlen szükséges intézménynek tekintett az életet fenyegető veszélyek sokasodásával szemben, hangsúlyozta Leó pápa. A tudós és bölcs ember gyorsan felismerte, hogy tudományos felfedezését felhasználhatják a 21-es trisómiában szenvedő betegek születések előtti kiírtására. Nem habozott megvédeni őket, elítélve a hippokratészi eskü megszegését
transgression du serment d'Hippocrate
és az új eugenetikát, amelyet kromoszomális rasszizmusnak nevezett. Prófétai lelkülete indította arra, hogy minden emberi lény életét megvédje az isteni teremtésből eredő sérthetetlen méltóság nevében. Vállalta azt is, hogy bizonyos haladó tudományos körök kemény kritikát fogalmazzanak meg vele szemben. Lejeune professzor tudatában volt annak, hogy bár a technológia segítheti az orvostudományt, nem helyettesítheti azt. Azt is tudta, hogy a technológiát fel lehet használni az orvostudomány ellen, amely természeténél fogva az élet szolgálatában áll, és ki is kerülhet az etikai ellenőrzés alól ott, ahol a hatékonyság, a jövedelmezőség vagy a hasznosság számításai érvényesülnek. Egy orvosnak soha nem szabad megengednie magának, hogy laboratóriumi algoritmusok alapján döntsön egy adott embrió vagy egy adott idős ember életéről. Az orvostudomány soha nem lehet a tervezett halál szolgája.
Jamais la médecine ne pourra se faire la servante de la mort programmée.
Leó pápa arra kérte az alapítvány tagjait, hogy folytassák a Lejeune professzor által megkezdett munkát a kutatás, az ellátás és az emberi személy feltétel nélküli védelmében. Örömmel veszi a pápa, hogy világszerte milyen helyet foglalnak el a genetikai eredetű értelmi fogyatékossága kapcsolatos kutatásokban, és hogy intézetük több ezer különféle mentális fogyatékosságokkal élő betegeknek nyújt tanácsadást. A pápa bátorítja az emberi méltóság iránti elkötelezettségükben. Tudja, hogy rendszeresen részt vesznek a társadalmi vitákban, hogy minden embert megvédjenek létezésének minden körülményében, és hogy mennyire elkötelezettek az élet kultúrájának előmozdítása iránt. Végül Leó pápa a szűzanyag közbenjárására bízta az alapítvány tagjait, arra kérve őket, hogy vezesse lépteiket, támogassa erőfeszítéseiket, és árassza gyengétségét minden rászoruló felé, majd apostoli áldását adta rájuk, és a kicsi védenceikre is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jesus Christus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet negyedik osztályos diákjaival beszélget Szent Mátéról és a rózsafüzér jelentőségéről. A 2025. szeptember 29-i adásunk ismétlését hallják.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké. Amen.
Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! Mai adásunkban elsőként Szent Máté apostol és evangélista életével ismerkedhetünk meg, akit szeptember 21-én ünnepeltünk. Ő az egyik evangélista, vagyis Jézus életének és tanításának egyik leírója, akinek könyvét ma is olvassuk a Bibliában. A második részben pedig a rózsafűzér királynőjének ünnepéről beszélgetünk, hiszen közeledik október 7-e. Ez egy nagyon fontos ünnep, amely Máriához és a rózsafűzér imádsághoz kötődik. Akkor kedves gyerekek, hogy hívják a négy evangélistát? Manka?
Az első az Máté.
Igen, köszönöm. Második? Fruzsi?
Márk.
Igen. Harmadik? Nóri?
Lukács.
Nagyon jó. És a negyedik?
János.
Köszönöm, Luca. Tehát a négy evangélista közül most Mátéval fogunk foglalkozni. Máté eredeti neve Lévi volt, és Jézus korában vámszedőként dolgozott. A vámszedők abban az időben a római hatalom számára szedték be az adót. Sokszor igazságtalanul és kapzsiságból. Ezért a zsidók nem szerették őket, sőt, bűnösöknek is tartották. Máté tehát nem számított a tisztelt emberek közé. Egy napon azonban Jézus odament hozzá és így szólt: Kövess engem! Máté pedig azonnal felállt a vámszedőasztaltól, ott hagyta a régi életét, és Jézus tanítványa lett. Ez mutatja, hogy Jézus mindenkit meghív, még azt is, akit mások lenéznek. Mátét eredetileg Lévinek hívták, és vámszedőként dolgozott. Máté házában nagy lakomát rendezett Jézus tiszteletére, amelyre sok vámszedőt és bűnöst is meghívott. A farizeusok ezt rossz szemmel nézték, de Jézus így felelt. Mit mondott Jézus, Manka?
Nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket.
Így van. Tehát nagyon szépen elolvasta Manka, hogy Jézus szólt is a farizeusokra, hogy nem azért jött ő, hogy akik igazak, azokat meghívja, hanem a bűnös emberekért is jött, mert azokat is nagyon szereti. A farizeusok csak a fejüket csóválták, de Máté pontosan tudta, hogy miért mondta ezt Jézus, és hogy neki mit kell tennie. Mit tett másnap Máté?
Mindjárt másnap reggel elindult, és felkeresett minden egyes embert, akit valaha becsapott. Visszafizette a pénzt, amivel megkárosította őket.
Így van, nagyon jó. És ez egy fontos tanítás volt. Miért szerinted, Nóri?
Isten irgalma mindenkihez elér, aki szívből megtér.
tehát a bűnös embereket megszólította, de a farizeusok nem jó szemmel nézték. És nem csak ezt a Mátét szólította meg, hanem nagyon sok embert. Biztos ismeritek már Zakeus történetét, másodikban tanultuk, hogy Zakeus is egy vámszedő volt, kisember volt, felmászott a fügefára, emlékeztek rá? Azt a történetet ki tudná elmondani, Monka?
Amikor felmászott egy fügefára, ő is adószedő volt, és arra járt Jézus. És felmászott a fügefára, és azért mászott fel a fügefára, hogy jól lássa Jézust, és hallja, hogy mit mond.
Igen? És mi történt? Jézus arra ment, és megpillantotta őt, és mit mondott neki?
Azt mondta neki Jézus, hogy az ő házába szeretne megszállni.
Igen, bűnös emberként mégis Jézus hozzászólt. Tehát visszatérve Máté evangélistához, ő is egy megtérésből lett apostol, ott hagyta az egész vámszedői foglalkozását. Szerintetek ez könnyű volt ott hagyni? Ha valaki mondjuk valami foglalkozást nagyon szeret csinálni, olyan munkakörbe van is, Jézus oda megy, és szólna most hagyd abba, és gyere én velem.
Szerintem nem volt neki könnyű, mivel nagyon szerette, és amit nagyon szeretünk, akár foglalkozás, vagy akár bármi, az nehéz elengedni.
Így van. Köszönöm, Monka. Tehát a Máté lett a Máté evangéliumának írója, amely az Új Szövetség első könyve, mert tényleg apostol lett belőle, és mindig figyelte Jézust, és aztán mindent lejegyzett. És ahogy lejegyezte, utána így megmaradt nekünk a Bibliában az első evangélista, Máté, aki szépen leírta, hogy mi történt Jézussal. Az ő evangéliuma különösen a zsidó emberekhez szólt, bemutatta, hogy Jézus régen a megígért messiás, aki beteljesítette az ószövetségi proféciákat. Emlékeztek, most ószövetséget tanulunk az iskolába. Az első emberről tanultunk nem olyan régen. Hogy hívták őt?
Luca.
Ábrahám.
Igen. Ki volt ő?
Izsáknak a
apukája. Igen, és a feleségét hogy hívták?
A feleségét pedig úgy hívták, hogy Sára.
Igen, nagyon jó. Máté evangéliuma úgy kezdődik, megmutatja nekünk, hogy Jézus honnan származik. Tehát Máté család fájával kezdődik az evangélium. Mégpedig, ha olvasok belőle, akkor így kezdődik, hogy Jézus Krisztus nemzetség táblája, aki Dávidnak, Ábrahám fiának a fia, Ábrahám nemzette Izsákot, Izsák nemzette Jákobot, Jákob pedig nemzette Júdát, és ennek testvéreit. És így tovább, még nem el nem érkezünk Dávidhoz, és Dávid után pedig úgy szól a történet tovább, hogy Jézus Krisztus születése pedig így történt, hogy anyja Mária el volt jegyezve Józseffel, tehát József és Mária, ők pedig a Dávid nemzetségéből származnak. Úgyhogy majd így fogjuk tanulni szépen az Ószövetség történeteit. Az evangélium sok tanítást tartalmaz Jézustól, köztük a hegyi beszédet, a boldog mondásokat, a mi atyánkot és számos példabeszédet. Máté írásából ma is nagyon sokat tanulhatunk arról, hogy hogyan kell Isten útján járnunk. Beszéljünk akkor egy kicsit a missziós útjáról. Tudjátok, hogy mi az, hogy missziós út? Jézus halála után Máté mit csinált szerintetek? Manka, mit jelentett Máténak, hogy missziós útra ment?
Szerintem azt jelentette, hogy elmegy hirdetni a Jézusnak a jó tanítását, mivel ő találkozott vele az életében.
Így van, és elvitte minden országba, ahol csak járt. A hagyomány szerint Máté Jézus mennybe menetele után hosszú útra indult, hogy másoknak is hirdesse az evangéliumot. Eljutott több országba, ahol bátran tanított és keresztelt. Élete végén ő is vértanú halált szenvedett Krisztusért, bár pontos részleteit nem ismerjük. Ugye beszéltünk róla, hogy 4 evangélista van. Máténak mi a jelképe? Ki tudná elmondani? Nórika.
Az ember vagy angyal, mert evangéliuma szerint emberi származásával, családfájával kezdődik. Így emlékeztet minket arra, hogy Jézus valóban emberré lett éltünk.
Nagyon jó. Pontosan mondtad, ügyes vagy. Ő lett az ember vagy angyal. Hogyha a bazilikába is jártok, ott is meglátjátok a mennyezeten, hogy ott van felfestve a 4 evangélista, és Máténak a jelképe ember vagy angyal. Érdekességek még, hogy Szent Máté adószedők és pénzügyi dolgozóknak a védőszentje. És a műsorunk elején említettem is, hogy mikor van az ő emléknapja, a liturgikus emléknapja. Nóri.
Szeptember 21-én.
Így van, úgyhogy nem olyan régen volt, úgyhogy innen is köszöntjük a Mátékat. Sok szeretettel. És mit gondoltok, miért választotta Jézus éppen a vámszedőt, Mátét apostolnak? Manka?
Szerintem azért választotta őt, mert látta benne a jót. Hiába, hogy rosszakat cselekedett, de hogy látta Jézus benne azt, hogy ő jó ember tud lenni, ha szeretne, és látódott rajta, hogy jó ember szeretne innentől lenni.
Igen.
Mert lemondott az úgymond munkájáról, amit nagyon-nagyon szeretett.
Igen, és akkor Jézus apostola lett, és pontos ember volt, mert ez a vámszedés, meg a pénzzel való bánás, az azért okos, meg ügyes embereket kíván, és a pénzzel való bánás is nem volt egyszerű dolog. Szerintetek nehéz lehetett otthagyni a régi életét, és mindent Jézusért? Nóri?
Szerintem nehéz volt.
Igen. Így van. Nehéz volt, mert azt ő megszokta, és szeretett abba a munkakörbe dolgozni, de aztán mégiscsak jobbnak látta, hogy Jézushoz csatlakozik.
Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá a Szent Lélektől Szent Fiát. Üdvözl légy Mária, kegyelmek asszonya, az Úr van veled, áldottabb vagy minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyú Szűz Mária, lelkekért, most is halálunk óráján.
Én az Úrnak szolgáló lánya, legyen nekem akaratod szerint.
Üdvözl légy Mária, kegyelmek asszonya, az Úr van veled, áldottabb vagy minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyú Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz életünk bűnös lelkekért, most és halál. Ige testélet, és ma is köztünk él. Üdvözl légy Mária, kegyelmek asszonya, az Úr van veled, állottam vagy minden asszonynál.
Október hónapja a szűzanya hónapja. Ki tudja, hogy októberben mit szoktunk minden nap imádkozni? Manka?
A rózsafűzért.
Igen, pontosan. Most nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy mi is pontosan a rózsafűzér. Találkoztatok már rózsafűzérrel? Esetleg imádkoztatok is már vele? Fruzsi?
Igen, és nekem van is otthon egy külön rózsafűzérem.
Nagyon jó. Luca?
Nekem is van otthon rózsafűzérem, és nagyon szép.
Nagyon szép. És szoktad forgatni és imádkozni?
Igen.
Manka?
Nekem több rózsafűzérem is van otthon. Van egy olyan, amin fából vannak a gyöngyök, mint a jelképek.
Igen.
Fából vannak rajta. Van egy olyan, ami inkább ilyen kristályosabb, üveges jelleg, meg van még egyen, az is ilyen fás, inkább mindegyiknek más a színe.
Jó. Kérlek benneteket, hogy majd hozzátok be a hittanórára is, jó? És akkor együtt fogunk tudni imádkozni. Most itt a rádióba is behoztam én is egy párat, meg lehet nézni, körbe is adom, és van ez a nagy rózsafűzér, amit úgy mondjuk a rendes rózsafűzér, és van ez a picike. Mind a kettőről fogunk most beszélni, jó?
Én megismerem a kisebbtől az a közepes rózsafűzért, amit ilyen karkötőnek is lehet akár hordani.
Így van, van. Van olyan, hogy karkötőnek, van olyan, hogy gyűrűs, és van olyan, hogy egy tizedes rózsafűzér. Jól mondtad, Manka. Fruzsi?
Mamám, mivel nagyon sokat szokott járni templomba, azért neki minden fajtából van rózsafűzér. Kicsiből is, közepesből is, és a legnagyobbból is.
Igen, nagyon jó. A rózsafűzér az egyik legismertebb és legkedveltebb imádság a katolikus egyházban. Olyan, mintha egy lelki láncot fonnánk, amely összeköt minket Jézussal és Szűz Máriával. Maga a szó is erre utal. Minden egyes imádság egy-egy rózsa, amit a szűzanya kezébe adunk, szeretetünk jeleként. Hogyan épül fel a rózsafűzér? Most fogjátok a kezetekbe a rózsafűzért, és akkor tanuljuk meg együtt, ha valaki esetleg még nem tudná, hogy hogyan, imádkozzuk. A rózsafűzér gyöngysorból áll, amely segít minket az imádságban. Nem kell mindig számolgatni, látjátok, mert nem kell fejbe tartani, hanem maga a szál vezet minket végig. A legelső imádság, amit a kezdetén imádkozunk, az a keresztre a hiszek egyet imádkozzuk. Nórika, majd mi következik utána?
Majd következik egy mi atyánk, három üdvözlégy, hit, remény, szeretet erényeiért, és egy dicsőség.
Így van, köszönöm. Ha megfogod a rózsafűzért és nézed tovább, jön egy hosszabb rész. Ez hogyan folytatódik, Manka?
Ezután kezdődnek a tizedek. Minden tizedben egy mi atyánk, 10 üdvözlény és egy dicsőség van.
Így van. Nagyon ügyesen elmondta Manka, hogy van a 10 üdvözlégy Mária, de a 10 üdvözlégy Mária után mindig egy titkot mondunk. A rózsafűzér titkai. A rózsafűzér nem csak imádból áll, hanem közben elmélkedünk Jézus és Mária életének eseményein. Ezeket nevezzük titkoknak. 4 csoportból áll. Hogyan hívjuk ezeket a titkokat, Manka?
Az első az örvendetes titkok. Jézus születéséhez kapcsolódó örömteli eseménye. Például az angyali üdvözlet.
Tehát elmondjuk az üdvözlégy Máriát, és utána megállunk, és azt mondjuk közben, hogy akit te szent szűz, a világra szültél, vagy akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. És onnan folytatjuk tovább, hogy asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja. Ezek ilyen kis titkok, amit az üdvözlégy Mária után mondunk. Fruzsi, mondd a másodikat, légy szíves.
A második a világosság titkai. Jézus nyilvános működéséről szólnak. Például Jordánban való megkeresztelkedése, utolsó vacsora.
Így van, ezek a világosság titkai. Itt is ugyanúgy az üdvözlégy után mondunk egy-egy kis fohászt, egy-egy titkot. Például a kánai menyegzőn megmutatta isteni erejét. Aztán jön a harmadik, Nórika.
A harmadik a fájdalmas titkok. Jézus szenvedését idézzük fel, például Getsemáni kert, vagy a kereszthalál.
Így van, hogy akit érettünk, tövissel megkoronáztak, vagy akit érettünk, keresztre feszítettek. Ezek a fájdalmas titkok. És jön a negyedik féle, Fruzsi.
Negyedik,
Dicsőséges titkok Jézus feltámadásáról és Mária megdicsőüléséről elmélkedünk. Például Jézus feltámadása, Mária megbevétele.
Nagyon jó. A hét napjaihoz a hagyomány szerint mindig más titkok tartoznak. Például hétfőn az örvendetes, kedden a fájdalmas, szerdán a dicsőséges, csütörtökön a világosság, pénteken újra a fájdalmas, szombaton az örvendetes, és vasárnap pedig a dicsőséges titkokat imádkozzuk. Kis Szent Teréz azt vallja, hogy a rózsafűzér olyan, mint a földet a mennyel összekötő hatalmas lánc, az egyik vége a mi kezünkben van, a másik vége pedig a szűzanya kezében. Van egy égi édesanyánk a mennyben, és van egy földi édesanyánk itt a földön. És az égi édesanyánkhoz minden nap imádkozhatjuk ezt a rózsafűzért. A szűzanya mindig nagyon szerette, meg szereti most is, ha hozzá ezzel az imádsággal fordulunk. Második János Pál pápa maga is nagy híve volt a rózsafűzér imádkozásának. A rózsafűzér mondása nyugodt, szinte lassú és ritmust igényel, ami elősegíti az imádkozóban az elmélkedést az Úr élete misztériumáról. Olyan, mint egy virágkoszorú. Máriának szánt virágkoszorút imából kötjük. A rózsafűzér azért is különleges ima, mert ötvözi az egyéni és a közösségi imádságot. Tehát olyan is van, amikor magadba imádkozod, de olyan is van, amikor elmegyünk a templomba és együtt imádkozzuk. És akik rendszeresen hallgatják a rádiót, a rádióban is minden nap van rózsafűzés imádság. Egy-egy közösség bejön ide a rádióba, és akkor együtt mondjuk el. Van, mikor a tanárok jönnek. Pió atya pedig azt mondta, hogy a rózsafűzér valóságos fegyver az ördög ellen. Tehát, hogyha az ördög meg szeretne minket kísérteni, akkor csak mondjuk a rózsafűzért, és nem fog minket bántani és a rosszba vinni. És a rózsafűzér rendszert visz a napjainkban. Tehát úgy, ahogy mondtam, minden nap másfajtát imádkozunk. És ez nem fontos mindet egy nap elmondani, hanem elég egy tizedet is, mikor mennyi időnk van. Van, aki sétálva mondja, valaki utazás közben. Azért is mutattam nektek azt a pici rózsafűzért, hogy valakinek nincs ideje az egészet elmondani, mert mondjuk hosszú, de egy nap elmond egy tizedet, vagy van, amikor éppen reggel, vagy épp este, lefekvés előtt elmondja az imát, és ezzel imádkozik. Úgyhogy szeressétek a rózsafűzét, szerintem jó imádság, a szűzanyához visz bennünket. És képzeljétek el, hogy én, mikor fiatalabb voltam, akkor voltam zarándokúton Lourdesban, ez Franciaországban van, és ott külön volt ugye sok nemzetiségű ember, francia, olasz, magyar, német, mindenfajta nemzetiségű, és volt ott is fáklyás körmenet, és a fáklyás körmenet alatt a rózsafűzért mondtuk. És én az zarándokúton 50 emberből, 50 magyar közül, én voltam az, akit kiválasztottak, hogy magyarul mondjam a rózsafűzért. Úgyhogy 2 vagy 3 alkalommal került rám a sor, egyszer ugye mondtam a mi atyánkot, és 3-szor megmondtam az üdvözlégy Máriát. És a szüleim lent a téren mentek végig, sok-sok emberrel együtt a körmenetben, fáklyás körmenet, tehát ilyen gyertyával imádkozták a rózsafűzért. A világ összes nyelvén szólt a rózsafűzér, volt, mikor éppen magyarul a mikrofonban, én pedig ott fönt álltam a bazilika előtt, a lépcsőn, és én voltam, aki mondta. És most maga is szeretett volna egy érdekességet elmondani a szűzanyáról, szeretném, ha most megosztanád velünk.
Pétervásárai templomban a Fekete Madonna hivatalos másolatát kivitték, és megáldották a pápával, és ez ki van állítva.
Igen, és Rómába kivitték.
Ugye? Rómába kivitték a pápához, és a pápa megáldotta.
Igen, és neked látom is, hogy van egy nagyon szép képed róla.
És mi csináltunk róla képet is, és nagyon szép, szerintem megéri megnézni.
Jó, köszönjük szépen, de jó. És ez egy örök emlék. Most pedig még mondok egy érdekességet. A rózsafűzér imádsága nem csak egyéni, hanem közösségi imádság is. Lehet otthon családdal, az iskolában vagy a templomban imádkozni. Sokan úgy tartják, hogy amikor rózsafűzért imádkozunk, olyan, mintha a szűzanya kezét fognánk, aki Jézushoz vezet minket. Szeretnék egy történetet elmesélni arról, hogy október 7-e a rózsafűzér királynőjének az ünnepe. Elmondom, hogy miért. Ez egy fontos ünnep az egyházban. Az ünnep eredete egészen 1571-ig a lepantói csatához vezet vissza. Ebben a tengeri ütközetben a keresztények a török oszmán birodalom ellen harcoltak. És a pápa, 5. Szent Pius pápa arra kérte a híveket, hogy a rózsafűzért imádkozzák. az egész keresztény flotta sikeréért. Képzeljétek el, akkor nagyon sok ember együtt imádkozta a rózsafűzért, és a keresztények közül győzelmet arattak, és ezt Mária közbenjárásának és a rózsafűzér imádságának erejének tulajdonították. Ennek emlékére október 7-ét a rózsafűzér királynőjének ünnepévé nyilvánították. Ez nagyon érdekes, igaz? Hogyha tényleg hiszünk benne, és összefogunk, és együtt imádkozunk, akkor a szűzanya meghallgatja kérésünket, és Jézushoz vezet minket, és segít bennünket. Amúgy a rózsafűzér imádság eredete szerintetek melyik században nyúlik vissza? Manka.
A rózsafűzér imádság eredete egészen a 12. századig nyúlik vissza. Az egyház hagyománya szerint Szent Domonkos, a Domonkos rend alapítója volt az, aki szűzanyától kapta a rózsafűzér imádságot. Mária arra kérte őt, hogy terjessze ezt az imádságot az emberek között.
A rózsafűzér tehát egy olyan imádság, amelyben Mária vezet minket közelebb Jézushoz.
Jó, köszönöm szépen. Gyerekek, ha most elimádkoznátok egy 10 rózsafűzért, akkor kiért ajánlanátok fel? Van-e olyan, akiért? Manka.
Én azért ajánlanám fel, hogy mindenki a családból egészséges legyen, és egészséges is maradjon, és mindig soha-soha senkit ne érje rosszabb betegség.
Nagyon jó, köszönöm szépen, ez tényleg jó felajánlás, úgy legyen. Foruzsi?
Én pedig azért, hogy az egész világon senki ne veszekedjen, például családokba, gyerekek közt, összeveszik például két gyerek.
Igen, ne legyen viszály, egymás közt családban harag. Így van, köszönöm, nagyon jó ez is. Nóri.
Én is azért, hogy béke legyen a földön.
Igen, köszönöm szépen, nagyon jó. Most pedig jobban megismertük a rózsafűzér imádságát és Mária szerepét. Zárjuk a műsorunkat két jó ismert imával. Imádkozzuk el közösen az Üdvözlégy Máriát, kérve a rózsafűzér királynőjének közbenjárását.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
Amen.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató, az Egrész Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan folytatásos irodalmi műsorunk a Beszélőkönyvek szól, melyben Móra Ferenc a Rabember fiai című írásának 8. befejező részét Boromisza Dóra olvassa fel. Majd a Közelkép szól. Portré műsorunkban Székely Dénes Borsod Nádasdi plébánossal beszélgetünk hivatásáról. Hajnali 1 óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali 2 óra után híreket mondunk, majd a Mindennapi Egészségünk című műsorunkban. Először az Egri Markót Ferenc Kórházban létesülő bölcsödéről, valamint az intézményben elindult Nő az Esély programról hallhatnak. A folytatásban pedig a HPV vírusról lesz szó. A hajnali 3 óra után a híreket követően a Közélet délelőtti adását ismételjük meg. Ebben 2 konferenciáról is beszámolunk, Athénban és Új-Zélandon is, mások mellett Kisújszállás turizmusának kulturális alapjai címmel hangzott el előadás, bemutatva a Nagykunság kulturális fővárosát. Hajnali 4 óra után zenei összeállítással kedveskedünk Önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak, Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Drimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fekete Gábor, Grunda János, Klész Beáta, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Németh Tamás, Nátrán István, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajkonita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő, Bércesi András és a rádió elnöke, Buda Péter atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kíván önöknek a mai nap bemondója, Vince Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jézus fölkelt, és parancsolt a szélnek, és rászólt a vízre, csendesedjél, némulj el. Erre a szél elült, és nagy csendesség lett. Azután hozzájuk fordult. Miért féltek ennyire? Még mindig nem hisztek? Olvasom a Márk evangéliumban. Én magam, ha választanom kell a mozdulatlanság állapota és a feszültség állapota között, inkább az utóbbit választom, mert az az élet jele. Mindannyiszor Isten öröme számára nyitunk utat, ahányszor őszintén kimondjuk, Uram, én is a Te akaratodat akarom. És ha eljutunk oda, hogy mindig így gondolkozzunk és szándékunk őszintén Istenre irányul, akkor a világ zajlása közepette is boldogok leszünk. De miből ismerjük fel Isten akaratát? Sok keresgélés nélkül is rátalálunk, mert Isten akarata a hétköznapjainkban nyilatkozik meg, az éppen adódó pillanatban, abban, amit éppen e pillanatban tennem kell, ami éppen most kötelességem. Jóságos atyánk, az élet viszontagságaiban gyakran próbára teszed hitünket. Kérünk add, hogy felismerjük bennük gondviselő jóságodat, és bizalmunkat mindig megőrizzük irántad.
Fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesett, szívesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítők útra.